Tiszta szex. Tiszta szex. Kezdődik a műsor, amelyben ledöntjük a tabukat, feltesszük a kínos kérdéseket és tisztázzuk a félreértéseket. Tiszta szex. A Hitrádió tájékoztató műsor a szexualitásról, nemiségről, az emberi test és lélek működéséről, cenzúra nélkül, két hetente csütörtökön 19 órakor a Hitrádióban. Tiszta szex. Egyedülállóknak és házasoknak, fiataloknak és régebb óta fiataloknak egyaránt. Tiszta szex. Műsorvezető Király Tamás és Kinga.
Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ez a Tiszta Szex című műsorunk egy új sorozata Hitrádióban és a Hitrádió YouTube csatornáján. Az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk. Nagyon sok kérdés érkezik a szexualitással kapcsolatban. Most több új könyv megjelent, ennek kapcsán is érdemes erről a témáról beszélni. És nagy szeretettel köszöntöm a vendégünket, akihez fordulok, Kulifai Mónika, tanácsadó szakpszichológus. Szerbusz, köszönjük, hogy belevágsz, beülünk ebbe a csodálatos folyamatba.
Ez egy nagyon izgalmas téma, és örülök a meghívásnak.
És van műsorvezető társam is, akit szintén örömmel köszöntök, Király Kinga, aki történetesen a feleségem. Szia, Kinga!
Örülünk neked!
Sziasztok!
Most még itt az első alkalommal lehet, hogy egy kicsit feszélyezve érezzük magunkat, meg amúgy is, amikor a szex
együtt szót... Együtt érzel a hallgatókkal most?
Igen, amikor a szex szót így kimondják az emberek, akkor nagyon gyakran van azért, hogy így zavarba jönnek, meg hogy hú, most elpirulok, hova nézzek, hogyan lehet erről normálisan beszélni. Na, ennek a műsornak az a célja, hogy ezeket így a gátlásokat feloldjuk. És azt is érdemes még elmondani, hogy van egy nulladik beszélgetés, ezt itt a YouTube csatornánknak a leírásában és az ide linkelt videóban megtaláljátok, ahol Petrőcz Katalinnal a lélekmódban ugye már beszélgettél.
És Pénzer Zolival,
és Pénzer Zoltánnal is, igen. Erről a témáról, illetve buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy kérdezzenek bátran, anonim, névtelen módon lehet kérdéseket feltenni. Ennek a részleteit szintén megtalálják a kedves hallgatók a YouTube videónak a leírásában, illetve a www.hitradio.hu internetes oldalon is. És akkor ilyenkor mindig az a legnehezebb, hogy honnan kezdjük el, mert akkora a téma. És azon gondolkodtam, hogy most, amikor erre a műsorra készültünk, akkor jó magam is beszélgettem egy csomó barátommal, ismerősömmel, akik ilyen eszméletlen sztorikat meséltek azért el az információ hiányból adódó problémák, kihívásokról, és talán tényleg fontos, hogy rendszerezzük azt a felgyülemlet, ismeretet, tudást, amit az elmúlt évtizedekben akár a ti tanácsadói szolgálatotok, munkátok során is előkerült. Akkor ebben a mai adásban elsősorban arról fogunk beszélgetni, hogy az embernek a nemiséghez, szexualitáshoz való hozzáállását milyen tényezők befolyásolják egészen a gyermekkortól kezdve. Ez gyakorlatilag mondhatjuk, hogy már a születés pillanatában elkezdődik ez a folyamat?
Azt tudom mondani, hogy már a gyerekvállalás tervezésénél kezdődik. De egy picit visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, így a szex kifejezés, vagy szexualitás szó kifejezés használatánál kapcsolatban, hogy mit ébreszt az emberekben is. És úgy tudunk előrelépni, azt gondolom, minden területen az életünkben, de ezen a területen is, hogy szabadítsuk már fel ezeket a kifejezéseket azoktól a rárakódott értelmezésektől, amik miatt elcsúszunk, és ez egyben gátjává is válik annak, hogy tisztán beszéljünk ezekről az életünk nagyon fontos része egyedülállóként is, és házasságban élőként is. Tehát a szexus az maga a nemiséget jelenti, a nemi mi voltunkat jelenti, biológiai vonatkozásban biológiai nemet jelenti, és a szexualitás az pedig minden, ami a nemi identitással kapcsolatos, a szexuális életről való gondolkodás, és nyilván ennek következtében hogyan bánunk magunkkal, hogyan kezeljük a testünket, hogyan gondolkodunk a másiknak a testéről, most nemiség vonatkozásban, és hát ez nyilván aztán a teljes szexuális közösségben is, hogyan bánnak egymással, illetve milyen várakozások vannak ezen a területen. Tehát ahogy így most visszakanyarodva a kérdésedre, ezt ugye úgy kezdtem itt a választ, hogy már a gyerekvállalásról való gondolkodásnál, illetve az a motiváció, ami nek a következtében aztán tényleg megfogan egy élet, és hát az vagy fiú, vagy lány lesz. Ezek kis világnézeti háttértől függetlenül Tehát nekünk van keresztényként erről egy bibliai antropológiai gondolkodásmódunk, de világnézettől függetlenül azt mutatják a kutatások, hogy abszolút nem mindegy az, hogy milyen várakozással fordulnak a szülők a gyerekhez, és már ebben a pillanatban. Tehát ez a rövid válaszom, és aztán nyilván van hosszú válasz is, de ahogyan gondolkodnak egy gyerekről, annak a nem várják-e, fiút várnak-e, vagy lányt várnak, tehát ezek már veszi az adást, az a kis élet a megfoganás pillanatától kezdve, tehát nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk erről, és hát van több történetem, hogy a szülők, ha lányt vártak, és fiú született, ha fiút vártak, és lány született.
Ez ha nem aztán... vártak semmit,
és született gyerek. Nagyon fontos, mert az el nem fogadás, vagy elutasítottság, az közvetlenül hat a szexuális identitásra, tehát az, hogy hogyan gondolkodunk magunkról férfiként, nőként, és aztán ennek az összes következménye. Tehát itt, igen.
Nem csak úgy gondolom, hogy ez még ahhoz is hozzájárul, hogy az ember tud-e szeretetet adni, illetve elfogadni, már pedig ugye a szexualitásban ez egy elképesztően fontos dolog.
Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mert az a szexuális élet megélését önelfogadási szinten is, és aztán a szexuális kapcsolatában, mi ugye ezt tartjuk szem előtt, hogy a teljes védelme a szexuális életnek és a teljes öröme élvezete az elkötelezett kapcsolatban tud megvalósulni. De ez a kötődési mintái, hogy mennyire, hogy tapasztalja meg az elfogadottságát, illetve a ragaszkodását, a bizalomadást, ez nagyon fontos tényező abból a szempontból, hogy utána hogyan bánik magával, hogyan gondolkodik a másikról, ellenség, fél nem kell tőle, stb. Vagy olyan közel tudom engedni, ami az emberi kapcsolatokban a legszorosabb közösség, hogy egyé válik az a két test. Valóban nagyon-nagyon fontos.
Ha a szülők szemszögéből nézzük, akkor értem a felvetést. Nyilván a szülők törekedjenek arra, hogy ezen a területen bölcsen járnak el. De mit tudunk mi tenni akkor, ha már abban a helyzetbe kerültünk, hogy a szüleink mondjuk nem vártak minket, vagy fiút szerettek volna, és lány lett a gyermek? Tehát a gyermek szemszögéből hogyan lehet feldolgozni ezeket a kihívásokat?
Én ezt terveztem ennek az első beszélgetésnek a fő témájaként, úgyhogy végig is gondoljuk azt, hogy milyen hatások érik, ugye Kinga is felvetett egy nagyon fontos tényezőt. Ezeknek az ismeretében tudunk aztán arról gondolkodni, hogy most akkor ennek kiszolgáltatottjai vagyunk, determinálnak-e bennünket, vagy van lehetőségünk arra, hogy ezzel dolgozzunk, és ilyen értelemben megváltoztassuk, ahol gyógyulásra van szükség, ahol gondolkodás megújításra van szükség, változtatásra van szükség, azt megtegyük, és megint csak így kicsit előrefutva a gyors válasz erre az, hogy igen, van erre lehetőség. A különböző kutatások, amik az örökségek, szocializációs hatások és az egyéni felelősségi döntések területén megismerhetők, mind azt mutatja, hogy van lehetőségünk arra, nagyon komoly súlya van, megismétlem, a hozott örökségnek, a szocializációs hatásoknak, környezeti hatásoknak, de van lehetőségünk arra, hogy újraírjuk. Tehát nyilván ehhez szükséges az, hogy fel tudjuk ismerni, hogy milyen, mi az, ami nem jó volt, nem volt jó az életünkben.
És mondhatjuk, hogy minél korábban ismerjük fel, tehát ha most esetleg vannak tinédzser korú nézőink, akkor már mondjuk tinédzser korú emberek is fel tudják ezt dolgozni, vagy el tudnak kezdeni ezeken dolgozni.
Minél hamarabb nyilván annál jobb. Ehhez azért kell egy érettség is, de én is úgy gondolom, és úgy tudok beszélni a kamaszokról is, hogy nem csak abban a vonatkozásban, amivel gyakrabban beszélünk, hogy mennyi nagy kérdés forog bennük, és milyen sok gonddal küzdenek, meg a környezetük is ennek örkeszében, hanem abból a szempontból is, hogy igenis van egy nagyon erős belső késztetés arra, és kiabáló kérdés, hogy ki vagyok én, igazából ki vagyok én. Tehát, hogy nem csak amit mond, rólam, hanem ki vagyok én. Valódi, tehát nagyon intenzív feszítő kérdés, és a válaszkeresés is ilyen intenzív, és ennek része az a nem identitás kérdésköre is, hogy igen, van lehetőség arra, csak ehhez fontos az, hogy legyen egy mérőzsinórom is, meg tudjam vizsgálni azt, hogy amit én gondolok magamról, megéri-e fiúnak lenni, vagy lánynak lenni, mit jelent ez igazából, és hát itt eljuthatunk odáig, hogyha zavarba vagyok, ha gondot jelent nekem, hogy felvállaljam, hogy nő vagyok, férfi vagyok, mit jelent ez egyáltalán, milyenek ellenem, stb. Mit hallottam, milyen példákat láttam, milyen mintákat láttam, mit tanítottak nekem erről. Akkor ez nekem segítség, és egy komfortos, jó előrehaladás az életemben, és az életkornak megfelelően ezt meg tudom élni normálisan. Vagy pedig azok nagyon elgondolkodtató jelzések, hogyha zavarban vagyok, hogyha szorongásaim vannak, hogyha félelmeim vannak, hogyha nem tudok mit kezdeni a másik nemmel, hogy viselkedjek lányként egy fiú jelenlétébe, fiúként egy lány jelenlétébe. Ezek, és akkor még a lágyabb gondokat fogalmazta meg, vagy tüneteket.
Belemennék egy-két részletbe, amiket mondtál. Az egyik, hogy a nemi szervekkel kapcsolatban szoktak lenni ilyen dolgok, és most összevonnám a kérdésemet a gyerekkortól egészen a tinédzserkorig. Hogy hallottam például ilyen történetet, hogy azt mondta anyuka a kisfiának, hogy ne nyújkálj a nadrágodba, mert hogyha fogdosod a fütyidet, akkor az le fog esni. Ez a kisgyerekekre vonatkozó. A másik az önkielégítésnek a témája, ami szintén egy nagy témakör, hogy vannak, akik azt mondják, hogy zéró, soha ne is érjen senki a nemi szervéhez. A fiúknál, a lányok oldalát ezt gondolom, a Kinga jobban tudja, de a fiúknál például az éjszakai magömlés és ezek a dolgok óriási nagy lelki dilemmákat szoktak okozni, hogy akkor most én parázna vagyok, bűnös vagyok, amiért ilyen dolgok történnek velem. Szóval hogyan kell, és tudom, hogy itt időben most tág a kiskamasz, vagy a kisgyerek, és de hogy hogyan kell ezekkel a sokszor biológiai dolgokkal kezdenünk bármit, hiszen ezek tényleg sok esetben ösztönösen jönnek, és volt, aki megkérdezte tőlem, hogy hát ha Isten így teremtette az embert, akkor utána miért van az, hogy mégis bűnök ezek a dolgok?
Nagyon fontos ebbe bele menni, és ugye olyan szempontból vizsgálom most minden kérdést, hogy valahol tartunk a gondolkodásban, hogy most ugyanem identitás kérdésében, meg a szexualitásról való gondolkodásban, és az, amit úgy hoztunk magunkkal a gyerekkorunkban, vagy az eddigi életünkből, ami nem egy olyan vonalra helyez, hogy ezt egészségesen, szabad szívvel tudjuk megélni, azok mind terhek és feladatot jelentenek. Most felvezetés után térnék vissza arra, hogy ez hazugság, és a gyereknek nem kell sok idő ahhoz, hogy rájöjjön, hogy hazugság, hogy leesik a fütyije akkor, hogyha hozzányúlik. Nyúl, bocsánat, hozzányúl. Tehát a szülő nem csak itt okoz kárt, hanem okozhat kárt, hanem a hitelessége más területeken is nagyon-nagyon alálezás. És ez minden kérdés válasz, minden felmerülő kérdés és nem helyén való válasznál felmerül. Tehát nem. Nyilván nem szeretnénk azt, hogy a gyerekeink úgy járkáljanak, mászkáljanak az utcán, hogy fogdossák a fütyijüket, vagy piszkálják magukat. Nyilván. De erről lehet beszélni, hogy ez miért az egyik részeit megint szétválasztanám, és ez a kamaszkori kérdésre is vonatkozik, de kitérünk az önkielégítésre is, meg az éjszakai magömlésre is, hogy valamilyen a testem, újra és újra ismétlem, hogy keresztényként így fogadjuk el, hogy Isten teremtett ilyennek bennünket. Tehát az, hogy megismerjem a testemet, ami látható, tehát nem valahol belül láthatatlan része van elrejtve, hanem ennek vannak külső nemi jegyei is. De Isten teremtett így, bizonyos működésmód, tehát az, hogy valaki meg akarja ismerni a testét, egyszer hogy működik, az normális igény. Ezt én felmerem vállalni. Ezt a mondatot, és azt látom, hogy azok a családok, ahol erről egészséges módon beszélnek, védettebbek a fiatalok. Egy ilyen családi háttérnél. Na, a lényeg az, hogy lehet arról beszélni, hogy miért nem jó, hogyha piszkálja.
Egyébként nem jó.
Az, hogy feltűnik neki, hogy milyen testrészei vannak, kíváncsi rá, hogy milyen, megnézi, lehet, hogy piszkálja, az, hogy megismerjenek, van egy ideje, tere, helye. Aztán nincs miért visszatérni. Mert utána már beszélhetünk arról, most itt a kis gyerekkorról beszélünk, beszélhetünk arról, hogy figyelj, valami baj van, mert akkor vizsgáljuk meg. Mert olyan létezik, hogy viszket, hogy nem. Most de akár lányoknál, akár fiknál, csak a valódi okot kell megkeresni.
De hogy például egy kis gyermeket megnyugtat az, hogyha hozzáér a nemi szervéhez, mert ilyeneket azért lehet olvasni. Én olvastam egyébként egy olyan tanulmányt, hogy a fiúk meg azért nyúlnak oda, hogy megnézzék, hogy megvan-e még, ezt nyilván ti szakemberek biztos már jobban tudjátok, de hogy ezek...
Hát nyilván ez néhány ijesztő mondat után gondolom.
Tényleg, lehet, hogy a kettőszt. De hogy gyermekkorban, és tényleg nem tudom a választ, tehát őszintén kérdezem, hogy probléma az, hogyha egy gyermeket megnyugtatja mondjuk az, hogy ő hozzáér a nemi szervéhez akár rendszeresen?
Perspektívikusan ez hordoz veszélyeket. És ez nem csak ideológiai, tehát nem világnézeti kérdés, hanem lehet ennek olyan következménye, hogy rászokik egy olyan önjutalmazásra, és akkor már eljutunk nem sokára rövidesen az önkielégítésig, egy olyan önjutalmazásra, ami viszont a későbbi elkötelezett párkapcsolatában a szexuális életére hatással lehet. Tehát én nem nyilván, tehát én most azokat a természetes folyamatokat ról beszélek inkább részletesebben, ami az én világnézetem szerint abszolút aláhúzza a bibliai igazságokat, de úgy tudjuk még jobban vagy könnyebben elfogadni, vagy hogy mondjam, tovább is ebben így elmélyedni, hogy Istennek, a Bibliának egyetlen útmutatása sem ellenünkre van, hanem védelmünket szolgálja. De vissza, és hogy miről, mi van leírva a Bibliában, meg mi nincs leírva, arra is ki lehet majd térni ennek a kérdésnek a kapcsán is. De visszatérve, de hogy lehet, hogy egy kellemes érzés, ami megnyugtatja, de hogyha az ő feszültségének, szorongásának van egy valódi kiváltó oka, azt kéne kezelni, és nem olyan pótcselekvésekre hagyni, rá szokni, ami nem ilyen értelme valódi megoldás.
De akkor említettük, hogy ez pótcselekvés.
Én azt gondolom, hogy van ennek egy minimális szinten van egy fizikai megnyugtató hatása is, de olyan szokássá válhat, ami a valódi probléma megoldásoktól fordítja el a figyelmet. Most hát ez most nagyon komolyan hangzik egy 4-5-6 éves gyerek vonatkozásában, de igazából a szülőnek azt kéne megvizsgálni, hogy az ő szorongásának mi az ok, az hogy lehetne. Tehát nem azt erősíteni, hogy ez valahol tök más, teljesen más területen, hogyan tudja valahogy oldani magában ezt a feszültséget. Tehát magának a, ami talán még nem hangzott el, és egy kis kitérőként ezt azért megemlíteném, hogy a szexuális élményeknek van egy nagyon-nagyon messze ható, vagy nagyon nagy hatósugara. Tehát a fizikai egészség, a belső harmónia, a jó közérzet, sok-sok a testi, lelki vonatkozásban is nagyon sok jó következménye van. De nem mindegy, hogy milyen feltételrendszerben gyakorolja ezt az ember, és itt pedig már bejönnek a szociokulturális tényezők mellett az etikai kérdések is, azok az etikai kérdések, amik védik az életünkben ezt a területet, hogy olyan körülmények között szerezzünk tapasztalatokat, 4-5-6 éves kortól is akár, illetve olyan szinten teljesedjen be, ami ez alatt a védelem alatt van. Tehát visszatérve, csak azért mondom, mert ilyen tanulmányokat lehet olvasni, hogy a szexuális kielégülésnek van egy megnyugtató hatása. És ennek van egy szorosan vett biológiája bizonyos keretek között, de ha csak erre nézünk, akkor lényeges szempontokat hagyunk ki, például az, hogy olyan lelki tényezők, olyan feszültségek, problémák, megoldatlan konfliktusok maradnak a levegőben, amit a helyükön kéne kezelni, és visszatérve a kifejezéshez, nem pótcselekvéssel valamilyen nyugalmat elérni. És ez a kisgyereknél ez lehet ebben, nyilván megint csak egy picit visszakanyarodtunk itt az edukációhoz, de nagyon rövidre zárva az, hogy hogyan bánjon a nemi szerveivel, ezzel kapcsolatos érzésekkel, azt is tanuljuk. ha fúj-fúj-fúj van, akkor násziszaka frászhoz lehet eljutni, amikor tele van félelemmel, tudatlansággal, stb. De ha a helyén értelmezzük, akkor ezzel segítünk. Tehát, ha valami gondja van, beszéljük meg. De ezek a testrészek, ezek nem erre valók. Ilyen, vagy most ennek itt nincs helye. Tehát ez a kapcsolattól függ, a aktuális élethelyzettől függ, hogy aztán a magyarázatban milyen elemek nyernek teret. És akkor tovább menve a kamaszkor vonatkozásában, megint nagyon nagy tudatlanságban elég széles körben arról, hogy hogyan működik egy férfi test, hogyan működik egy női test. Erre lesz külön adásunk, tehát itt csak érinteném a kérdésed kapcsán, de lesz külön adásunk arról, hogy egy nő hogy működik, egy férfi hogy működik, férfi hogy működik, nő, nem tudom, ha kétszer mondtam valamelyiket, de mind a két nem.
Két férfi is.
Minden férfi és minden, hogy működik. Tehát erre külön ki fogunk térni, de nem akarom a levegőbe hagyni ezt a kérdésem. Tehát és ez nyilván az orvosi vendégeink majd lesznek ilyenek is, azok pontosabban fogják tudni megfogalmazni, mint most röviden, vázatosan én. De a biológiai működéseknek megvan a maga természete és helye. És úgy, ahogy a hölgyeknél van menstruáció, úgy van a férfiaknak magömlés. A magömlés az nem bűn.
Tehát a kettőt egy lapra teszed, a menstruációt és a magömlés.
Nyilván nem ugyanaz a működés van mögötte, de biológiai, vagy... de biológiai uh-huh. mind a kettő, mind a két folyamat. És ha, ugye mondtam, hogy Bibliára is hivatkozhatunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne vegyünk el a Biblia igazságaiba, és ne tegyünk hozzá. Tehát ezen a területen tisztátalan állapotnak minősíti a magömlés utáni állapotot, mint hogy a menstruáció idejét és utána egy időszakot a Biblia. Tehát nem azt mondja, hogy bűn a magömlés, hanem az, hogy a magömlés az egy biológiai folyamat, ami tisztátalan, és ott megvan ennek a maga, most, hogyha ilyen bibliai szabályokat követjük, akkor ennek hol van a helye. Tehát a magömlés az egy normális biológiai folyamat. Bizonyos keretek között. Ugyanis az egész szexuális élettel kapcsolatban, amit már a kamaszkor, pszichoszexuális fejlődésnél a kamaszkor vonatkozásában említettem, hogy annyira szorosan egybe van szerkesztve a test, vagy működik a test, lélek, szellem az ember személyiségében, hogy a gondolatai, fantáziái hatnak a testére. Tehát, hogyha valaki vizuális ingerekkel, gondolatokkal, fantáziákkal erősíti magában a szexuális késztetéseket, ezeket a vágyakat, akkor generálhat, vagy provokálhat éjszakai magömlést, ami provokált.
Itt most gyakorlatilag a fantáziálásról beszélsz, ami meg azért megsúrolhatja a bűnnek a kategóriát, vagy az olyan dolgoknak, ami már káros, nem?
Igen, ezek a itt megint léphetünk még egy lépést, hogy így kerek legyen a kép, hogyha valaki fantáziában, képanyaggal, fantáziában gerjeszti föl magába a szexuális vágyakat, akkor ebből csak egy autoerotikus akció lehet. Ez ilyen értelemben most vagy az éjszakai magömlést provokálja, tehát ez nem egy természetes rész. Ezt majd az orvosoktól pontosabb adatokat lehet ebben, hogy mi az a gyakoriság, ami normális, és mi az, ami pedig már provokál.
Már kényszeres.
És egészen a kényszerig el tud menni, és nagyon jó, hogy ezt a kifejezést használtad, de az nem szabad ember, akinek ahhoz, hogy nyugalma legyen, vagy jól érezze magát, ahhoz ilyen autoerotikus tevékenységre nincs szükség. A szexuális kielégülés az nem egy egyszemélyes dolog, nem így van kitalálva, nem lehet teljességében megragadni, csak a elkötelezett kapcsolatban, kölcsönösségben, egymás megbecsülésében, egy óriási ajándéka és titka Istennek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon értékes és gazdag dolog. Érdemes védeni. Érdemes erre úgy készülni, hogy az ember ne csonkán-bonkán menjen be abba a helyzetbe, tehát ilyen-olyan lelki és fizikai sérülésekkel, hanem védelem alatt legyen ez a terület az életében. innen, ebből a célfotóból tudunk visszafejteni, vagy tudjuk visszafejteni ezt a témát, hogy mire érdemes oda figyelni ezen a területen. És akkor eljutottunk odáig, hogy tisztáztuk azt, hogy a magömlés az biológiai folyamat, de van egy olyan megjelenése, lehet ennek olyan megjelenése, ami provokált, és hogyha a fantáziál az ember, nyilván a fantáziában az idegen fog szerepelni. Az idegen nő, vagy akivel nem, mindenképpen olyan, akivel nem vagyok szövetségben, különben nem lenne erre, nem kerülne erre sor már valószínűséggel. Hogy a fiatal házassággal kapcsolatban, igen, majd arról is tudunk majd beszélni. De az idegennel nincs elkötelezettség, nem vesz részt benne a teljes személyiség, csak egy fizikai gyakorlat. Most ez meg tudja terhelni és fertőzni az embernek a gondolkodásmódját, a jövőképét, az önértékelését, a másik nemről való gondolkodást. Tehát ebben a helyzetben a másik nemről csak tárgyként tudok gondolkodni. De ez méltatlan ehhez ahhoz, ami ebben megrak. Viszont ha én tárgyként gondolkodom, és majd, amikor lesz feleségem, majd, amikor lesz férjem, nem, a lelkem torzul, terhelődik. A testem tanul érzéseket, amik nem abban a bensőséges két személyre szabott kapcsolatban tud megvalósulni. Tehát ilyen, erre mondtam a csonkabonkát, most azzal együtt, hogy nyilván valaki egy ponton az életében rendezi a gondolatait, a tetteit, viselkedését meg ezen a területen, akkor azt gondolom, hogy Isten kegyelméből fel lehet szabadulni terhek alól, de ez
de komoly terheket jelent.
Hát az a tapasztalat, szolgálati tapasztalat is, hogy ezeknek az első szexuális érintés élményeknek, és az ilyen módon, mert gyerekkorban az egyfajta abúzus, hogyha úgy éli meg. De akkor, amikor maga dönt, és nem tudja, hogy milyen mérőzsinórhoz igazítsa a döntéseit, hogy bánjon a saját testével, vagy ne adj Isten elkötelezetlenül mások testével, akkor ezek már azért az ő felelősségei ilyen szempontból. Tehát így visszakanyarodva az önkielégítés kérdéséig, itt az, hogy a test elkezd működni, ébrednek vágyak, beszéltünk az éjszakai magömlésről is ebben a vonatkozásban, ezeknek a vágyaknak a megjelenése az egy természetes dolog. Kell egy ismeret és tudás arról, hogy az, hogy hogyan bánok ezekkel az érzéseimmel, késztetéseimmel, ehhez kapcsolódóan mit csinálok, vagy mit nem csinálok, ezeknek egy ilyen messzeható következménye lehet. Tehát megint csak a bibliai útmutatások azok védenek, és nem lebénítani akarnak. Hozzáteszem, a Bibliában nem szerepel az, hogy az önkielégítés bűn. Hát nem szerepel benne. Az viszont szerepel benne, hogy Isten a szexualitást, a szexuális egyesülést mire találta ki. Mi az, amivel, hogy akar ebben megajándékozni bennünket, és ebből a szempontból az autoerotikus önkielégítés, ez nem igen helyezhető el, ha egyértelmű, igen, nincs is erre. De, amit szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni még, az, hogy az önmaga megismerésének a kíváncsisága, a tapasztalatlansága, az előfordulhat, hogy sor kerül egy ilyen érzése folyamatra, akár a lezárt, lehet, hogy megtörténik az önkielégítés. Ennek az élménye vagy újdonság, az sor kerülhet erre úgy, hogy ebben nincs az a tudatosság, pótselekvés, menekülés, önjutalmazás, ami egy mértéktelenséget jelentene. Tehát én nem felszabadítani akarok, senkit nem akarok felszabadítani. Most olyan értelemben azt mondani, hogy ez jó dolog, mert nem erre van kitalálva, nem méltó az emberhez az, hogy önmagának így okozon élményt, aminek a beteljesedése az egy elkötelezett párkapcsolatban van, és nagyon nagy a veszélye, hogyha nagyon könnyen függővé lehet válni. Az, aki függővé válik az önkielégítéstől, az nagyon nehezen szabadul meg. És akkor mondhatom azt, hogy van, akinek ott van a gyönyörű, kedves felesége, és mégis fenntartja az önkielégítést. Bele lehet ragadni abba, hogy olyasmit tanul meg a test az autoerotikus viselkedésével, az önkielégítéssel, amit nem tud megtanítani a házastársának.
Meg egy könnyebb kielégülés.
És könnyebb. Tehát... Nem kell udvarolni
meg
az asszonynak.
Izé,
nem kell köröket, mosogassa kell, hogy aztán kedves legyen hozzá este. Na, bocsánat, ez már nagyon előre futottunk, csak vannak ilyen, mert ez egy nagyon, na, igen, mosogassa le. Na, nem azt mondom, most nem neked, most a férfi társadalomnak mondom. De hát ez egy, tényleg azok már nagyon szép találkozó, hogyha most megyünk.
Nem, fordítva, mert... ha Kinga elmosogat, akkor én vagyok kedve.
Milyen rugalmasan lehet kezelni a kérdések. Tehát visszatérve, hogy igen, könnyű, arra utaltál, hogy ez egy könnyű út akkor. Megint csak arról van szó, hogy vannak feszültségek, megoldandó problémák. Nem, elmegy az ember önutalmazásba. És még lehet, hogy beperegeti a lábát, hogy nem a kocsmába mentem. Nem drogozni mentem, stb. Önjutalmaz. Azt a feszültséget, ami benne van, azt nem a helyén kezeli. Könnyen hoz, lehet, hogy nehezebben értelmező, hogy hát voltak éppen, hát csak éppen meg akartam nyugodni, és nem tudom én, de közben rátanul egy olyan problémakezelésre, feszültségkezelésre és önjutalmazásra, ami megfosz, megterheli, inkább így mondom, megterheli, azt a helyzetet, amikor a házasságban egymásra odafigyelve, kölcsönösségben ennek a csodálatos titkait megragadja. Tehát én szeretnék mindenkinek mondani azt, aki ezt most hallgatja, hogy az a titok és az emberi életünkben egy ilyen élvezettel, extázissal megragadható testi, lelki, szellemi élmény, ami az elkötelezett kapcsolatban, ebben az intimitásban, a szexualitásban megragadható, ez nem szűnt meg, ez nem tűnt el. De nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ez megragadható legyen, birtokolható legyen, és van lehetőség arra, hogyha az ember sok hülyeséget csinált az életében, van lehetőség arra, hogy megálljon, átgondolja, hogy mi van mögötte, és ezzel kapcsolatban, ha nem megfelelő tanítás volt, akkor azokat újraírja, tehát erre van lehetőség, hogy újra tanuljon. Azokat az élményeket, sértéseket, nehogy Isten traumákat, azokon a területeken keresse a gyógyulást, és ezen a lépéseket, és felelősen tanuljon meg bánni a testével, és ebbe beletartozik az, hogy az önkielégítés, ez nem az.
De hogy egy kicsit azért felszabadítóak is legyünk, én azért nagyon sokszor találkozom mondjuk olyannal, hogy amiatt is lelkiismeret furdalást éreznek, hogy mondjuk arra ébrednek fel, hogy álmukban önkielégítést végeznek, vagy ugye te is említetted a saját testnek a megismerését, és hogy belefutnak abba, hogy mindenfajta ilyen fantáziágatás, pornónézés és egyéb nélkül, de hogy eljutnak odáig, hogy talán érdemes tényleg meghúzni a határokat, és ami miatt meg egy kicsit bizonytalan vagyok mégis, az, hogy nagyon vékonynak érzem a jeget. Tehát, hogy hol van a határ, az egészséges dolog, a biológiai folyamat, és a fantáziálással és a pornográfiával egybekötött dolgok között, illetve a között, amikor ez már függőségé, kényszerré válik, és mondom, szerintem ezért ez egy nagyon nehéz ezt jól bekalibrálni, és egy olyan tinédzser esetében, akinél meg tényleg azért tombolnak a hormonok, ugye ez egy ilyen általános mondás, ezt úgy belőni, hogy úgy pont megtalálja az egyensúlyt, ez az óriási kihívás.
Feladat, de én azt látom, és ilyen őszinte beszélgetésekben, akár kiskamaszokkal is, 13-14 éves fiatalokkal is beszélve, hogyha tudja, hogy mi zajlik benne, akkor sokkal, sokkal könnyebben tudja a gondolatait, fantáziáit és a döntéseit is így kezelni, vagy ilyen felelősséggel vállalni. Tehát mondod, hogy nehéz, segíts nekem, hogy még jobban megértsen, de tudom, hogy mire gondolsz, de arról én döntök, hogy mit fantáziálok, és mit nem. Arról én döntök, dönthetek, hogy a gondolataimat milyen irányba engedem futni. Arról döntök, hogy mit nézek meg. Tehát van egy lehetőségem, ehhez nagyon szorosan kapcsolódik minden lehetőséghez a felelősség, hogy ha tudom azt, és ez is egyébként tanítás kérdése, hogy ezeket a a vágyakat gerjeszti a vizuális anyag. Tehát, ha én azt szeretném, hogyha egy szabadságom lenne, mert valóban értéknek tartom azt, amire készülök a szövetségi kapcsolatban teljesítben megélni, akkor kerülöm az ilyen vizuális anyagokat, akkor nem visítva elmenekülök a plakáttól, de nem fogom nézegetni. Van egy-két olyan útszakasz, aminél van egy óriási plakát, és egyszerűen ott megáll az autó, mert be kell kanyarodnia, nem tudom, a Pongrácz útnál van, ott volt egy darabig egy olyan hölgy plakát. Tehát komoly döntést kell hozni, hogy hová fordítja az ember tekintetét, mert totál kép, meg hát máshol is nyilvánvaló bizonyára a városban. Most éppen talán nem ilyen van kint, de azt tudjuk, abban neki...
Az megmaradt.
Fújt, mint én mindig emlék, hogy dönthetek arról, hogy ugye a Biblia ezt úgy fogalmazza meg, hogy kössünk szövetséget a szemünkkel. Ha ezt értelmezem, és most egyébként ez ennek megint csak minden bibliai igazság mögött ott van az, amit a lélektan felismer igazi kutatások mentén. Most nem azért, mert a Bibliának szüksége van megerősítése, hanem mert olyan útmutatást ad a Biblia, ami a mi működésünkkel harmóniában van. Tehát, ha én a szememmel nem kötök szövetséget, egyszerűbb vagy természetes nyelven fogalmazva, nem döntök arról, hogy mit nézek, vagy mit nem, akkor ezek a vizuális lények felhergelik az embert. És ez elsősorban férfiak, de nőket is. Tehát a nőknél is tud ez működni, de erőteljesebb, sokkal jellemzőbb a férfi működésmódra, hogy felhergelik. Tehát, ha szeretnék szabad emberen, és akkor vagyok szabad, ha tudom helyén kezelni az indulataimat, érzéseimet, késztetéseimet, stb. Akkor nem nézek ilyen anyagot. Ha a fantázia elindul a fejem, van lehetőségem a gondolataimat fogjul ejteni. Van erre a Bibliának egy kifejezése, ejtsünk fogjul minden gondolatot Krisztus Jézusnak, és egy olyan lehetőségem, amiről beszél mondjuk a kognitív pszichológia is, hogy a gondolkodásmódunkat meg tudjuk változtatni. Van lehetőségünk arra, hogy bizonyos gondolatokat ne engedjük, hogy ilyen módon önjáróak legyen. Tehát ha így közelítem meg, akkor már nem biztos, hogy vékony jégről beszélek, hanem ha, és megint a tanítás, illetve az újraírás, meg fiatal felnőttként tanulni, tanulmányozni, mit tehetek, milyen lehetőségeim, mi hogy működik, stb. Megtehetem azt, hogy hoppá, ez csapda. És akkor én ebben nem megyek bele, mert szabad ember vagyok. Nem azért, mert persze, mert te Borzsán biztos voltál, vagy nem tudom, persze, mert te keresztény vagy, nem teheted meg. Nem azért, mert élek a szabadságommal. És a szabadságom azt mondja, csapdában nem sétálok bele. Ennyi. Nézem, és utána meg ez történik, azt történik, nem vagyok szabad ember. Nem, ragaszkodom az én szabad ember vagy. Tehát ilyen szempontból gondolom.
És azok alapján, amit elmondtál, akkor úgy tűnik, hogy tényleg könnyen lehet függőségbe kerülni, viszont nem determinált az ember, tehát lehetősége van változtatásra. És mondjuk tegyük fel, hogy ha valaki ráeszmél arra, hogy kicsit átesett a ló túloldalára, ne talántán még függőségbe is került, akkor mi lehet ez a megoldó kult számára, hogy ebből kijöjjön? Most ezek közül néhányat említettél, de mondjuk tegyük fel, hogy van olyan ember, akinek már lehet, hogy szakemberre van szüksége, legyen szó lelkipásztorlásról, szellemi szolgálóról, vagy esetleg pszichológusról, akkor mi az, amit ajánlasz, hogy van olyan pont, amikor valóban a gondolkodásmód megváltoztatásával ki lehet ebből jönni, de lehet, hogy valakinek mondjuk szüksége lenne szakemberre, hogy a lelki ismeretét is meg tudja nyugtatni, meg fel tudjon szabadulni, mert azért sokszor lehet hallani fiataloktól, hogy egész életen át való mondjuk gyötrelemmel élnek, meg lelki ismeret furdalásuk van, mert szabadok akarnak lenni, de valahogy soha nem tudnak oda eljutni.
Hát itt, ahogy felsoroltad ezeket a szinteket, vagy területeket, nyilván az adott helyzettől függ, hogy milyen mélységű és milyen típusú segítségre, szolgálatra van szükség. Akármelyikről beszélünk, a gondolkodásmód megváltoztatása az mindenképpen fontos. Van, amikor ez megy egyedül, már olyan módon egyedül, hogy tiszta forrásokat keres, hogy megismerje azt, hogy miről van szó, hol akadt el, hoz döntéseket, és elindul egy változás. Van olyan, amikor amikor olyan szintű a terheltség és deformálódás a gondolkodásmódban, vagy egyszerűen a hát sok területen torzulásban, amikor nek a leleplezéséhez szükség van arra, a segítség lehet, hogy egy olyan szakemberrel beszéljen, aki tudja azt a beszélgetést úgy vezetni, hogy így a gyökérokok leleplezésre kerüljenek, és akkor annak megfelelően dolgozni azzal, és valóban így keresztényként és a bibliai antropológiát figyelembe véve, illetve a bibliai igazságokat ismerve lehet olyan megkötözöttség valakinek az életébe, amikor azzal a nagyon nagyszerű lehetőséggel és joggal lehet élni, hogy azok a szellemi erők, amik egy nagyon erős befolyás megkötözöttség mögött vannak, azok megtörhetők legyenek egy szellemi szolgálatnak a segítségével és keretében, ami közös bármelyik eszköz, pszichológus, szabadító szolgálat, vagy egy jó szándékú ember, aki szeretné rendezni az életét, ami közös, az, amit mondtam, hogy a gondolkodásmód és a szemlélet megváltoztatása. Erre van lehetőségünk, minél hosszabb idő van az ember mögött ilyen terhelt helyzetekkel, ne adj Isten, komoly traumákkal, annál nagyon munkát igényelhet ez, de amíg élünk, addig van lehetőségünk arra, hogy annyit nézzünk hátra, ami a rendezéshez szükséges, helyén való értelmezéshez, és az eszközök megragadása az, hogy hogyan tudok dolgozni azon, hogy ez a terület felszabaduljon az életemben.
Ez nagyon felszabadító, tehát hogy akkor determinálva semmi sincs, van lehetőségünk a gondolkodásmóddal és visszanézésre, de gyakorlatilag összegezted azt, amit elkezdtél az elején, hogy abszolút van lehetősége mindenkinek változtatni, tulajdonképpen csak akarni kell.
Most annyit tennék hozzá ez a csak akarni kellhez, amit te is jeleztél, hogy lehetnek olyan következmények, és ami nem került szóba, de nem is fő témánk ez, de azért a kifutások között ott lehet, hogy egyáltalán miből ismerjük föl, hogy esetleg baj van velünk.
Pont ide akartam egyébként átvezetni, így akkor.
Hogy amit eddig említettünk nagyon enyhe formában, hogyha az ember zavarban van egyáltalán, a másik nemnek a jelenlétében. Ezek enyhe tünetek, de már jelzések lehetnek. Vagy gátlások, félelmek vannak benne, rejti a saját szexualitását, nem tudja felvállalni, nem tud ezzel azonosulni.
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Hát például az uniszex öltözködésnek lehet egy ilyen háttér oka. Most semmi gond nincs, ha valaki szereti a teljesen az a ruhákat, most nem azért, nem ezt mondom, semmi gond nincs ezzel.
Akkor mögöttünk lévő stáb is
de az, amikor az uniszex öltözködésnek az a mögött az van, hogy
a nőiességét nem akarom, eltakarja. De ez viszont inkább a lányokra vonatkozik, nem?
Talán inkább, hát nyilván sokkal láthatóbb egy nőn, hogy nő, mint egy férfi. De azért reméljük, hogy a férfi
nőnek költözik, az igen.
De mondjuk egy ilyen takadás, mondjuk az már egy mélyebb szint, amikor egy férfi nem férfiasan viselkedik, egy nő nem nőiesen viselkedik, ezerféle oka lehet ennek, hát ugye sok mindenre nem tudtunk kitérni, de az, hogy elfogadnak engem férfinek a családban, vagy elfogadnak engem nőnek a családban, mit tehetek azért, hogy elfogadjanak, ezt tudja torzítani.
Viszont de beszélnék annyit, hogy akkor sem kell feltétlenül megijedni, hogyha egy férfi nem a tesztoszterontól duzzadó férfi, mert pont talán itt érdemes egy korábbi interjúra utalni, ugye volt nálunk Gertner Dávid, aki homoszexuális szexmunkásként tengette az életét, aztán megtért, és most már éppen egyébként a gyermeküket, az első gyermeküket várják, házas és boldog, és ő azt mondta, hogy neki az okozta a legnagyobb identitás válságot, hogy ő nem az a férfias fiú volt, hanem inkább ez a művészi beállítottságú ember, mint az ábra mutatja egyébként heteroszexuális, de mivel ezzel kapcsolatban kérdések voltak benne, ezért aztán ő egy időben azt gondolta magáról, hogy ő homoszexuális.
Na, ez még egy külön kérdés lesz, vagy külön téma lesz, lehet nyitni egy új fejezetet, de ide kapcsolva ebből annyit emelnék ki, hogy többféle karakterünk lehet, alkatunk lehet, de az biztos, hogy azért a férfiasság egyértelműen felismerhető, a nőiesség felismerhető egyértelműen. Ez a tesztoszterontól duzzadó vagy nem duzzadó, az lehet, nyilván megjelenhet egy fizikumban is, de az, hogy egy egy férfi egy határozott, vezetésre képes, tartással bíró, erős karakter legyen, azért az egy nem, én azt gondolom, hogy a férfiassághoz ez hozzá tartozik, ez nem az izmok mennyiségében jelenik meg, vagy a fizikai erőnlétben feltétlenül, tehát nem feltétele, de azért vannak olyan férfias tulajdonságok, amik, hogyha nem épültek, erősödtek, alakultak ki, akkor annak többféle olyan háttér oka lehet, ami részben utalgattunk már ilyenekre, hogy tényleg milyen mintákat látott, mit tanítottak, hogy fogadták-e, vagy nem fogadták-e, és a több területen, több területre milyen hatások érték, ez alakíthatja. És itt, ha már csak felvetetted ide a homoszexualitás kérdését, sokféle oka lehet, gyakran, tehát alapokként vissza lehet a kötődési problémákra is vezetni, illetve az, hogy nem olyan módon, nem olyan állapotában nem elfogadott személy. És mondjuk Dávid történetében is az el nem fogadás, tett utalásokat, ami azért egy sodró erő tud lenni, hogy milyenné kell válnom, vagy milyenné váljak, hogy elfogadjanak. De valóban fontos, amit most mondtál. És hát itt lehet egészen odáig eljutni, hogy már nem csak rejti, hanem tagadja is valaki a szexualitását. Én már nincs olyan messze az, hogy a szexuális orientációja milyen lesz, pont az elfogadás vágy miatt, vagy létezik ilyen probléma, ezek már klinikai diagnózisok, szexuális anorexia, például amikor képes lenne biológiailag a szexuális életre, de mint egy bünteti magát azzal, vagy távol tartja magát.
Ez mesélhető a szexuál?
Nem, az érdekes, hogy ez két különböző diagnózis, lehetnek átfedések a kettő között, tüneteiben lehetnek átfedések, de az alapjában különböző. Tehát aszexuális, ott vágy sincsen az aszexuálisoknál. Többféle ok vezethet odáig, de vágy sincsen. A szexuális anorexia, az működnek, vannak ingerek, impulzusok, de egy döntés van. És hát annak a döntésnek is ez a fajta, mert az, hogyha valaki valami nemes célért vállalja, mondjuk létezhet ilyen, tehát ezt nem átgondoltan teszi, vagy nem
magára
vezetés alatt.
Celibátus.
Igen, hát az egy veszélyes terület, és hát egészen odáig el lehet jutni, hogy ha nem tesszük rendbe ezt a területet az életünkben, akkor olyan sérelmek, olyan gátlások épülhetnek ki, félelmek, szorongások, erre egy külön adást terveztünk, hogy erről beszéljünk majd. Itt csak annyit ebből, hogy a szexuális életre való képtelenségig el lehet jutni, ami nem az a szexualitás, amikor vágy sem volt, hanem amikor fizikailag képtelen a férfi a behatolása, a hölgy a befogadása, a teljes egységnek a létrejöttéhez, vagy iszonyatos fájdalmakkal jár. Tehát ezek mögött itt most mondanám azt talán, ha eddig nem hangzott el, hogy általában mondják a fizikai betegségekről, de a szexuális problémáknál is, hogy 70-80%-ban lelki okok vannak a háttérben. És az több lépcsőn keresztül az vezet odáig, hogy most a mi témánk szempontjából szexuális problémák, vagy ez a teljesítő képtelenség.
Viszont
vagy
a lelki akkor visszafordítható.
Itt végig, és ezt szeretném, hogyha ez is lenne ennek a beszélgetésnek is a végszója, vagy kimenetele, hogy végigvettük azt, hogy sok minden alakítja a gondolkodásunkat önmagunkról és a szexualitásról. Valamilyen szinten valahol tartunk, most akárhányan itt vagyunk, mindenki valahol tart ebben. És érdemes ezt igaz ismeretek alapján és igaz értékek védőhálója alatt átgondolni és rendbe tenni, ahhoz, hogy egészségesen tudjunk élni. Minél több idő van, vagy minél mélyebb sérelmek vannak valakinek a hátterében, annál nagyobb munkát igényelhet ez. Nyilván keresztényként mi bízunk Isten kegyelmében, de mindig van saját rész, és Isten azért teremtett bennünket értelmes, gondolkodni tudó, döntéseket hozni tudó személynek, hogy ezt a munkát, ezt bevállaljuk, végig gondoljuk, illetve, ahogy Kinga is mondta, a megfelelő elakadás, az elakadási pontokon megfelelő segítségeket kérve, de egy szabadságban az életünk természetes részeként tudjunk tekinteni identitás szempontjából a nem identitásunkra, kapcsolatrendszerünkben a magunkkal, másokkal való bánásmódra, hogy az az atmoszféra, ami tabu, 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 ezer kérdés, sehol nincs válasz, helyzetből kiszakadni, és megtenni azokat a lépéseket, védelem alá kerüljön az életünk, és teljesüljön az életünk ezen a területen. Van lehetőség változtatásra, de ez a mélységétől, a nehézségétől függően ez több-kevesebb munkát igényel. Vannak olyan sérelmek, amik azért nagyon-nagyon-nagyon mély nyomot hagynak, és azt gondolom, hogy keresztényként hálát adhatunk Istennek, hogy van szabadítás, Istennek egy szuverén kegyelme, mert van olyan pont, ahol természetes szintű segítségnyújtásokkal nem tudnánk olyan lépéseket, olyan szabadulást megragadni, amire szükség lehet.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, és hát fogjuk is folytatni, lehet, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő sorozat lesz, ahogy így most elnézem a témákat, de nem bánom, szerintem nagyon fontos, hogy ezekről legyen egy ilyen összegző adássorozat. Egy dologra szerintem a végén még érdemes lenne kitérni, hogy sokszor találkoztam én is azzal a baráti körömben is, hogy ilyen egymásnak ellentmondó információkat, meg tanácsokat kapnak. Mást mond a szülő, mást mond a tanár, mást mond a tanácsadó, lelkész, pszichológus, és ez időnként okoz zavart, illetve olyat is láttam, amikor így történelmi távlatban kifejezetten rossz tanácsot kaptak, és hát ezt is valahogy fel kell tudni dolgozni.
Így van. Ez egy valóságos probléma. Azt gondolom, hogy nagyon sok, a legjobbat feltételezve, nagyon sok jó szándékú ember, legyen a szülő, vagy tanácsadó, vagy szolgáló, az ő aktuális látása szerint, és a legjobb belátása szerint akar tanácsolni. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy most mi elsősorban a fiatalok szemszögéből beszéltünk, a szolgálóknak is fontos, hogy végig gondolják ezeket a kérdéseket, és én azt tudom megerősíteni, hogy igaz, ne legyen tabu kérdés, és igazi válaszokat adjunk. Nem elakadva a saját tapasztalatainkban, vagy a feltételezéseinkben, hanem keressük az igazi válaszokat ezekre a kérdésekre. Na azt két dolgot szeretnék nagyon kiemelni. Nagyon nagy súlya van a tekintélyből kimondott szónak, és ez felelőssége a szülőnek is, és az akármilyen szinten szolgáló tanácsadónak is. Kis gyerekkorban, a szülő-gyerek kapcsolatban ott eleve érzékenyebb időszakban is van a fiatal a gyerek, felnőtt korban pedig a tekintélyek felé való tisztelet sokaknál egy ilyen feltétel nélküli elfogadást jelent. És azzal együtt, hogy nagyon nagy áldást jelent a jó tanácskozás, emellett az valamennyünknek a felelőssége, hogy a Biblia mérőzsinórját használjuk, most keresztényként mondom, illetve használjuk azokat a képességeinket, hogy megvizsgáljunk dolgokat, és megítéljünk dolgokat, és így építsük az életünket. Tehát itt az a gondolkodásmód, hogy már felnőttként éljünk azzal a felelősséggel, hogy az életünk minden területén jó döntéseket akarunk hozni, ehhez beszerezzük a tiszta forrásokból az információkat, így építsük és vezessük az életünket, és amennyiben ez visszakanyarodva a konkrét kérdés, hogy ellenmondó tanácsok lehetnek, különösen, ha valami, akkor különösen ez a helyzet olyan, hogy nézzük meg, hogy mihez mérjük azt, hogy ez most helytálló tanács, vagy nem helytálló tanács. Egy felnőtt ember felelős a saját döntéseiért. És a tanácsadásban benne van a tanács szó is, most ez megint külön téma lenne ebbe belemenni, hogy ez egy együtt gondolkodás lehet, felhívva a figyelmet szempontokra egy-egy élethelyzetben, de a döntését, a felelősséget mindenképpen az a vállalja, akinek az életéről van szó. Ez egy természetes felnőtt érettségi kritérium, és bibliai szempontból is egy felelősség az igével való személyes közösségben, Istennel való személyes közösségben. Tehát azt gondolom, hogy az a felnőtt, aki másokra mutogat, hogy az ő élete miért alakult úgy, ahogy alakult, én azt tudom mondani, hogy éljen azzal a lehetőséggel, hogy megvizsgál dolgokat, megítél dolgokat, ismeretet szerez, igaz ismeretet, igazságokat, és ilyen módon gondolja újra az életét, ilyen módon mérlegeli azt, hogy a tanácsokat, amit tanácsokból mit fogad el, mit nem. Én ezért fontosnak tartottam hangsúlyozni azt, hogy természetes szinten az ismeretek valódi ismeretek legyenek, szellemi területen a Bibliához ne adjunk hozzá, és ne vegyünk el belőle. És ezen a mérőzsinóron nagy tisztelettel egymás felé nagyon jól tudunk együttműködni, és védelem alatt tud lenni az életünk.
Ez tökéletes végszó. Kedves hallgatóim, ez volt a Tiszta Szex első adása. Fogjuk folytatni, továbbra is várjuk a kérdéseket és a leveleket is. Tehát nyugodtan írjátok meg nekünk a tapasztalataitokat, történeteiteket, hiszen azok alapján mi is látjuk, hogy melyek azok a területek, amelyekre még nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni. A www.hitradio.hu oldalon megtaláljátok ennek a részleteit. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen így folyamatosan értesítéseket kaptok arról, hogyha újabb és újabb adásokkal jövünk. A leírásban pedig egyébként szintén megtaláljátok majd azt a linket, amelyre kattintva tudtok kérdezni. Kedves Mónika, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen.
Mindezt elmondtad nekünk. Búcsúzunk mi is, műsorvezető társam Király Kinga, és a mai adás lebonyolításában pedig Kis Marcell, Longauer András és Kántor Fanni voltak a segítségünkre. Mindenkinek tabumentes szép napot kívánunk.